Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Rómában mutatták be november 7-én a Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport legújabb kiadványát, a Formularium Ecclesiae Strigoniensis-t. A kötet közreadói Erdő Péter bíboros, valamint Szovák Kornél és Tusor Péter történészek egyetemi docensek. A könyv bemutatónak az Institutum Juridicum Claretianum, a Claretianus szerzetesek római kánonjogi intézete adott otthont. Az esztergomi és a gyulafehérvári kódexek szövegéről, erről a középkor végi formula gyűjteményről készítettünk beszélgetést a könyv bemutató napján délelőtt. Stúdiónk vendégei Erdő Péter bíboros és Tusor Péter történész voltak. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm stúdiónk vendégeit, Erdő Péter bíborost, esztergom budapesti érseket, illetve Tusor Péter történészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét. Ezúttal egy könyv bemutató miatt találkozunk, ismét egy örömteli hírről van szó, ugyanis a hallgatók számára már jól ismert történész Tusor Péter több ízben bemutatta sorozatuk a Collectane a Vaticana Hungariae egyes köteteit. Ezúttal ennek a sorozatnak a társ sorozatáról van szó. Pontosan mi ez a könyv, és hogyan készült?
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Legutoljára júniusban lehettem itt, hogy bemutassuk a Vatikáni sorozat 16. nagyformátumú kötetét, Regest a Supplicationum címmel. Most a kezemben ismét egy könyv van, történettudományban ugye ez a legnemesebb lezárása egy-egy kutatási projektnek, tehát amikor könyvet hozunk és azt bemutatjuk, akkor igazából egy komoly munkának a végső stádiumában vagyunk. Most a kezemben egy bíborpiros színű kötet áll, amelynek a dizájnja teljesen megegyezik a vatikáni sorozatéval, hiszen annak testvér sorozata, de ennek ugye Collectane Studiorum et Textuma címe, nem a kutatócsoportnak, a Pázmány Péter Egyház Történeti Kutatócsoportjának, melyet az akkori rektor 1999-ben alapított, a nem vatikáni jellegű kutatási eredményeit tartalmazza. Ez nem 2004-ben indult, hanem 2015-ben, de az idők során már a negyedik kötetnél tarthatunk. Mégsem indokolatlan római bemutatása, és ma este a Claretianus atyák intézetében a Gian Nicolón fog bemutatásra kerülni 5 órakor, hiszen a címe Formularium Ecclesiae Strigoniensis mutatja, hogy esztergomi egyháznak a formulás könyvéről van szó, amely vélhetően, ez az esztergomi főszékes egyházi könyvtárban található, nem csak olyan dokumentumokat tartalmaz a 16. század elejéről, amelyek a magyar egyházi jogalkotásnak a forrásai, hanem számos római, vatikáni szentszéki kuriális kötődéssel is rendelkeznek. De hát erről ugye sokkal jobban tud és megfelelőképpen beszélni a témának itt mellettem ülő akadémikus szakértője, Bíboros úr.
Hát is adjuk akkor a szót Bíboros úrnak. Csak annyit fűznék hozzá, hogy itt alcímként az esztergomi és a gyulafehérvári kódexek szövege szerepel, tehát nem csak az esztergomi kódexekről van szó, ez hogy lehetséges?
Először is szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. A kötetnek, amely a kezünkben van, jó pár esztendős kutató munka az előzménye. Tudtuk mindig is. Vagyis mióta az esztergomi székesegyházi könyvtárnak a katalógusa létezik, tudtuk, hogy van ott egy híres formulás könyv, ami Nyási Demeter általános helynök nevéhez fűződik, tehát Mohács előtti, és az esztergomi általános helynök bíróságának, vagyis a főegyházmegyei bíróságnak a formuláit tartalmazza, de úgy, hogy konkrét peres iratok másolatai találhatók benne, sokszor megőrizte a neveket, földrajzi neveket is, ez a gyűjtemény. Na most éreztük azt, hogy ez rendkívül fontos forrás sok mindenféle szempontból, az esztergomi egyház jogi kultúrájára nézve, éppen úgy, mint az akkori mindennapi élet problémáira nézve. Hiszen Mohács szörnyű pusztulást jelentett Magyarországon, ilyen fajta dokumentum nem igen maradt a középkori Magyarországról. Tehát az szinte gondviselésszerű volt, hogy 1546-ban a második török inváziókor, amikor Esztergom ismét fenyegetett a helyzet, hogy török kézre kerül, ami aztán meg is történt, akkor Várdai Pál érsek elhatározta, hogy menteni kell a kincseket, a könyvtár, a levéltár, az egyházmegyei hivatal, ha tetszik, és a bíróság legfontosabb dokumentumait, meg persze a kincstárat, hajókra rakták, elvitték Pozsonyba, és részben ott őrizték, részben átvitték később Nagyszombatba, ahol az érsekség központja működött, egészen a 19. századig, amikor a központ és vele ezek az értékes anyagok visszatérhettek Esztergom városába. Na most, hogy van a gyulafehérvári kódex? Először mi azt gondoltuk, hogy ezt a szép Nyási Demeterféle formulás könyvet kéne kiadni nyomtatásban. Úgy láttuk, hogy bár elég nehezen olvasható a szöveg, de mégiscsak ez egy viszonylag egyszerű feladat, át kell írni a régi kézírást, és így kiadni. Azonban tudnivaló volt az is, hogy Gyulafehérváron a Batyáneum könyvtára őriz egy másik formulás könyvet, szintén a 16. század legelejéről, tehát Mohács előtti időből, amely Benéti Máténak a nevéhez fűződik, és amely szintén az esztergomi érseki, általános helynöki bíróságnak a formuláit tartalmazza. Ezt már korábban összehasonlították a Nyási féle formulás könyvvel, és úgy találták, hogy a bennük található anyag nagy része azonos. Természetesen néhány évvel későbbi volt a Nyási Demeter féle változat, tehát vannak benne olyan formulák, ami a másikban nem szerepelhetett. Vannak azonban olyan szövegek is, amelyek Benéti formulás könyvében benne vannak, a második változatból viszont elmaradtak. Tehát ettől kezdve már nem azt mondtuk, hogy Nyási Demeter formula gyűjteményét kell kiadni, hanem az esztergomi egyház formulás könyvét kell kiadni, amelynek két szöveg tanúja van, a Nyási féle Esztergomban őrzött kódex és a Benéti Máté nevéhez fűződő Gyulafehérváron őrzött kézirat, ami egyébként szintén Pozsonyba került, és onnan később vásárlás útján szerezte meg Batthyány Ignác püspök, aki a Batthyáneumnak a híres gyűjteményét összeállította. Tehát egy azon bíróságon belül a bíróság dolgozói írták le saját kezüleg ezeket a formulákat, nem is volt céljuk, hogy ezt sokszorosítsák, hiszen belső használatra készült, azonban úgy tűnik, hogy a formula gyűjteménynek két különböző bírósági tisztségviselőnek a tulajdonában két példánya maradt meg. Ezért olyan jó, hogy ma már az elektronikus adathordozók segítségével pontosan össze lehetett hasonlítani a két szöveget.
És ez az első alkalom, hogy kritikai kiadásban teljes szövegében megjelenik egy házkormányzati kézikönyv, igaz? Jól mondom.
Tulajdonképpen nagyon szerencsések vagyunk az elmúlt 40-50 év hiányáért a mi generációnk, hiszen azok a feladatok, amelyeket már az 1950-es években elvégeztek volna, így ránk maradt a mi feladatunk és lehetőségünk és kihívásunk, és ugye már valóban ez sokkal magasabb színvonalon, modernebb technikai eszközökkel tudjuk megcsinálni, tehát tulajdonképpen a magyar egyháztörténetírás és kánonjog történet ugye csak profitál abból, hogy nem régi szövegkiadásokkal, hívásokkal, hanem modernekkel dolgozhat, és úgy gondolom, hogy a Katolikus Egyetem, melynek egyik karának ugye jelszava Scientia és Fidelitas, hát ennek az előmozdításán kell, hogy még inkább és erőteljesebben dolgozzon a jövőben az ilyenféle projekteknek, nekem ez a meggyőződésem.
Elhangzott itt, hogy egyházkormányzati kézikönyv. Hát azért ez elsősorban egy bírósági formuláskönyv, és ez megint igényel egy szót. Ugyanis az egyházi bíráskodás Európában két fő típus szerint fejlődött. Az 1200-as évek voltak az az időszak, amikor a Szentszék előírta, sürgette azt, hogy legyen a püspökök mellett egy olyan bíró, aki a püspök nevében és tekintélyével ítélkezik, tehát akitől már a püspökhöz nem lehet tovább föllebbezni, hanem csak majd az érsek bíróságához vagy az apostoli szentszékhez. Na ezt a bírót hívták Európa északi és nyugati részében officiálisnak. Dél-Európában, Itáliában is, a mediterrán térségben és Magyarországon is, mert a déli típushoz tartoztunk, itt a vicarius generalis, az általános helynök vezette a bíróságot is. Na most ennek Itáliában eleinte az volt a következménye, hogy ugyanabba a könyvbe, mondjuk protokollkönyvbe, ami ez a formulárium műfajától eltérő másik fajta dokumentum, jegyezték le az egyes jogügyleteknek, vagy az egyes iratoknak a rövid tartalmát, esetleg a teljes szövegét. Na most ilyen protokoll könyvekben szintén ez lassanként elkülönült északon hamarabb. Itáliában voltak az imbreviatúrás könyvek, amelyekben a közigazgatási és bírói iratok egymás után egy kötetben szerepeltek. Magyarországon ennek semmi nyoma nincs. Amivel rendelkezünk, például ez az esztergomi formuláskönyv, ez kifejezetten bírósági jellegű kötet, később a 16. századnak a második feléből, Nagyszombatból vannak olyan kéziratos köteteink, amelyek pedig az esztergomi általános helynöknek, aki Nagyszombatban működött, a közigazgatási iratait tartalmazzák, tehát elkülönítve, külön jegyzékben, külön formulákkal dolgoztak. Hogy azonban mégis legyen egy-két sajátosság ennek a kötetnek, azért vannak benne olyan formulák, nem sok, amire ma azt mondanánk, hogy hát ez azért inkább a közigazgatás, mint a bíráskodás területére tartozik. Mondok egy példát. Egy új misés pap, akit Balázsnak hívtak, az általános helynekhöz fordult azzal a kéréssel, hogy hát ő szegény ember, nem kapott egyházi dispozíciót, akkor nem úgy volt, hogy az új miséseket a püspök helyezte, hanem azt a plébánosok fogadták föl. Tehát magyarán a szentelés után, hogy ünnepélyes új misét tarthasson, ehhez neki koldulási engedélyt kellett kérni az általános helynöktől. Ez azt jelentette persze, hogy nem az utcán koldult, hanem templomokban gyűjtést tarthatott az egyházmegye területén erre a célra. És meg tudta utána méltó módon rendezni az új misét. Hát ez egy közigazgatási irat volt ennek az engedélyezése.
Amit még érdekesnek találtam, hogy abban a korban a jogszokás volt a bíróságok működésének az alapja, tehát amit így ma gondolunk, hogy központosítva működik, akkor talán egy picit szuverénebb volt, hogy látja ez Bíboros úr.
Ebben különbséget látok a világi és az egyházi bíráskodás között. Való igaz, hogy Magyarországon a világi jog sokat hivatkozott a szokásjogra, mert elvileg nem ismerték el sem a német birodalmi jogot, sem a régi római jognak a közvetlen hatályát Magyarországon. Ezért aztán még Verbőci hármas könyvében is sokszor olyan témákban, amit tulajdonképpen a római jogból merít, az van odaírva, hogy régi szokás. Mert Magyarországon nem formailag voltak kötelezve a római jogszabályok által, de régóta megtartották. Voltak persze sajátos a magyar szokások is benne. Az egyházi bíróságoknál azonban az egyetemes kánonjog érvényesült, tehát a római kánoni jogi kultúrának a legfőbb képviselője Magyarországon pontosan az egyházi szervezet volt. Megjegyzendő, hogy voltak perjogi kézikönyvek is, amelyek Európa szerte jártak egyik országról a másikra. Esztergomban Magyarországon kettőnek a használatát tudjuk bizonyítani. Mind a kettő a prágai egyházmegyével kapcsolatos, olyan személyek másolták vagy használták őket, akik a prágai egyetemen doktoráltak, és utána nyilván a perrendtartást is elhozták magukkal. Na most ez a könyv viszont nem perrendtartás, bár a per menetéhöz többé-kevésbé igazodó sorrendben vannak elhelyezve a formulák, hanem kifejezetten az iratoknak, a dokumentumoknak a szövege, illetve formulája található meg benne. Tehát egy külön műfajt képez.
Bevezetőben olvassuk, hogy ennek a szövegnek a tanulmányozása tulajdonképpen rávilágít az egyház kormányzat késő középkori mindennapjaira, és olyan érdekes dolgokat is megtudhatunk belőle, például, hogy a hívek milyen ügyes bajos szentszéki kérdésekkel fordultak a feljebb valókhoz, liturgikus gyakorlat főbb kérdései, amit Bíboros úr említett, a lelkészkedő papsággal kapcsolatban felmerülő kérdések, és egyéb olyan dolgok, amik az egyházi bíráskodás gyakorlatára vonatkoznak. Mennyiben változott ez? Egyáltalán összehasonlítható-e a mai korra?
Ugye az egyházi bíráskodásnak a területe, az életviszonyoknak az a köre, ahol az egyházi bíróság illetékes volt, sokkal tágabb volt abban az időben, mint napjainkban. Vegyünk egy példát, a szerződések. Teljesen gazdasági vonatkozású szerződések, mint például pénzkölcsönzés, forognak az esztergomi általános helynöknek a lelki fóruma, ugye, előtt, vagyis egyházi bírósága előtt. Miért? Azért, mert a szerződéseket esküvel erősítették meg, ami pedig vallási cselekmény volt. Tehát aki a szerződést megszegte, az egyben esküszegő volt. Ilyen címen. Ugyanakkor például végrendeletek végrehajtása körül bizony előfordult az, hogy a városi bíróságok vagy a király bíróságai maguknak vindikálták az illetékességet. ennek is megvan ebben a kötetben a nyoma. Ugye ez úgy történt általában, hogy királyi átterelő parancs érkezett az egyházi bíróhoz, hogy az előtte folyamatban levő ügyet adja át a világi bíróságnak az összes adatokkal együtt. És erre nézve különböző kísérő leveleket, különböző felterjesztési formulákat használtak. Például van olyan, hogy azt írja a bíró, hogy bár az ügyet a saját bíróságom elé tartozónak vélem, a parancsot követve ezennel átküldöm. Vagy olyan, hogy fenntartva minden jogot, ezennel átküldöm. Tehát látszik az, hogy nem volt teljes egyetértés abban sem, hogy mely ügyekben illetékes a világi, mely ügyekben az egyházi bíróság. Na most érdekes azonban, hogy mindezek miatt rengeteg olyan gazdasági meg civil történeti adat és helyzet is fölbukkan, amit rávilágít a mindennapokra. Egy példa. Kinevezett Váci püspök pereli Batthyány grófot, aki egy világi arisztokrata, azért, mert 1000 firenzei aranyforintot adott neki kölcsön, keresztény módra kamatmentes hitelként, és egyúttal 50 hordó, valamilyen edény, bort, nincs a szerződésben meghatározva, hogy milyen bort, amelynek az értéke 350 aranyra rúgott, és amit szintén egy évvel később kellett volna kifizetnie. Na most Batthyány úr természetesen nem fizetett vissza semmit. Azonban az egész helyzetből világosan látszik, hogy itt az uzsorának, illetve a kamatszedés tilalmának egyfajta megkerüléséről is szó van, mert míg a kölcsönként adott pénzösszeget kamat nélkül kéri vissza a hitelező, addig a vele egyidejűleg adott áruhitelnek az értéke, az a szerződésből nem megállapítható, a valós értéke. Tehát valószínűleg a valós érték és a megjelölt értékösszege közti különbözet lehetett a kamat, vagy az a tényező, ami érdekelté tette a hitelezőt, hogy kölcsön adjon. Tehát például ilyenre is rávilágít ez a formuláskönyv.
Ez teljes egészében latinul van, ez a két kódex?
Latinul van, de például a kalendáriumban a hónapok nevei benne vannak magyarul. Meg hát vannak nevek is, ugye személynevek, stb. Nem tudom, talán még egyéb is van.
Igen, hát ugye erről hitelesen a harmadik szerzőtárs, Szovák Kornél kollégánk, szintén a Pázmány bölcsészkarának a docense tudna nyilatkozni, hogy most nem lehet itt, de Budapesten fogunk tartani december elején a hazai közönségnek is egy bemutatót, ott majd mindenféleképpen részletesebben fog szólni a latin szövegnek a sajátosságairól. Ő elsőrendűen filológus közülünk, és az alkalmat megragadva mindenképpen meg kell említeni, hogy egy széles kiterjedt csapatmunkáról van szó a Katolikus Egyetemen belül, és kívülről is Sarba Gábor, a Szent István Társulatnak az elnöke készítette a kódex leírást, és két fiatal pázmányos, doktorandusz Horváth Terézia és Porubszki Ádám dolgoztak még rengeteget a kötettel, de meg kell említeni Májer Gyulának, Somogyi Szilviának, Tóth Krisztinának és Kanász Viktornak a nevét, tehát majdnem egy decimális csapat foglalkozott ezzel a projekttel 3-4 év intenzív munkájával.
És akkor ez is a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport munkái közé sorolható?
Tulajdonképpen a nagy egységi Bíboros úrral beszélgettünk, az által alapított egyháztörténeti kutatócsoport, de most annak ugye az operatív része valóban az akadémiai támogatással működő Fraknói Kutatócsoport, úgyhogy mi jegyezzük szakmai kiadóként a kötetet, a Szovák Tanár úr által vezetett MTA, ELTE, PPKI, Ókortudományi Kutatócsoport is közreműködött, és ugye maga pedig a könyves kiadó továbbra is a gondolat kiadó, tehát van ennek egy tágabb recepciós lehetősége is ennek a munkának hazai és nemzetközi téren egyaránt.
Köszönjük szépen, akkor hallgatók kereshetik Budapesten az alkalmat, hogy elmenjenek például erre a bemutatóra, és ott további információkat megtudjanak erről a legújabb kötetről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak Bíboros úr és tanár úr, és remélem legközelebb is egy újabb kötettel találkozunk itt.
Dolgozunk.
Köszönjük.
Mi köszönjük.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsekkel és Tusor Péter történésszel az esztergomi és a gyulafehérvári kódexek szövegéről. Az esztergomi főszékesegyházi könyvtár őrizte középkor végi formula gyűjteményről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!